Megnyitotta a Magyar Compliance Akadémia második évadát a gazdasági versenyhivatal. A vállalkozások versenyjogi megfelelésének fontosságára fókuszáló rendezvény sorozat 5. eseményén a szabályozott tevékenységek és a fogyasztóvédelem szoros kapcsolatával foglalkoztak a résztvevők. Rigó Csaba Balázs, a gazdasági versenyhivatal elnöke hangsúlyozta, a Nemzeti Versenyhatóság kiemelt figyelmet fordít a sérülékenyebb fogyasztók védelmére, akik gyakran kerülnek a szabályozott tevékenységekkel kapcsolatos jogsértések célkeresztjébe. A sérülékenyebb fogyasztók védelméről Rozgonyi Ádám kérdezte Horváth Bálintot, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetőjét.
A Magyar Compliance Akadémia második évadának nyitánya, ez egy tájékoztató jellegű fórum alapvetően?
A gazdasági versenyhivatal 2024 februárjában, tehát éppen egy évvel ezelőtt indította útjára a Magyar Compliance Akadémia konferencia sorozatot. Azzal a céllal, hogy a vállalati megfelelést elősegítve erősítse a piaci versenyt, a versenyképességet, illetve a gazdasági teljesítményt. A konferencia sorozat első évadában olyan témákat dolgoztunk fel, mint a megfelelés versenyképességben elfoglalt helye, a karteljog és a kartelezők jogvédelme, illetve megvizsgálták a résztvevők például a közigazgatási bíráskodás és a versenyjog kapcsolatrendszerét is. A 2025-ben az első rendezvényen a szabályozott tevékenységek és a fogyasztóvédelem kapcsolatrendszere került napirendre. A gazdasági versenyhivatal szoros együttműködésben szervezte meg ezt a konferenciát a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságával, és alapvetően a szakértők azokat a kapcsolatási pontokat vizsgálták meg, ami egyrészt a GVH, másrészt az SPFH feladatai között megjelenik, és különösen fókuszáltak az úgynevezett sérülékeny vagy sérülékenyebb fogyasztói csoportok védelmére, hiszen mindkét hatóságnak a feladataiban megjelennek olyan tevékenységek, ugye mindkét hatóságnak széleskörű fogyasztóvédelmi feladatai is vannak, amelyek kifejezetten ezeket az úgynevezett sérülékenyebb fogyasztói csoportokat védik.
Melyek ezek a csoportok, amelyek ugye sérülékenyebbek lehetnek?
Magyarországon a fogyasztóvédelem rendszere az egy nagyon komplex, több lábon, több pilléren álló rendszer. Ugye 2024. augusztusától átvette a fogyasztóvédelmi területnek a szakmai irányítását a Nemzetgazdasági Minisztérium, az Igazságügyi Minisztériumtól. Ugye ez a szervezet, ez a minisztérium irányítja egyébként egy másik tárca irányítás alatt lévő kormányhivatalokat, és a vármegyei kormányhivatalokban működnek a fogyasztóvédelmi hatóságok, amelyek eljárnak az egyes konkrét fogyasztóvédelmi ügyekben, az egyes konkrét fogyasztóvédelmi jogsértések ügyében, alapvetően egyedi ügyekben járnak el a kormányhivatalok. Ugyanakkor számos más szervezetnek is vannak különböző fogyasztóvédelmi hatáskörei, ilyenek például a gazdasági versenyhivatal, ami akkor jár el, amikor a piaci verseny sérül, tehát alapvetően a piaci verseny érintettsége áll fenn egy adott ügyben, például egy jogsértés nagyon nagy számú fogyasztót érint, akár országos kiterjesztésű jogsértésről van szó, olyankor a gazdasági versenyhivatalnak az illetékessége is felmerül, de más szervezetek is, például a Magyar Nemzeti Bank, vagy a NÉBI, vagy a szabályozott tevékenység felügyeleti hatósága is végeznek különböző fogyasztóvédelmi típusú tevékenységet a saját területein, és nagyon szoros együttműködés van ezek között a szervezetek között. És a fogyasztóvédelmi jogszabályok meghatároznak olyan konkrét csoportokat, amelyeket ezeknek a szervezeteknek kiemelten is kell védeniük a különböző fogyasztóvédelmi jogsértésekkel szemben. Ezek az úgynevezett sérülékeny fogyasztói csoportok, ilyenek például a gyermekek, az idősek, a betegek, vagy például akár mondjuk a szerencsijátékok iránt fogékony emberek, a szerencsijáték függők is ilyenek lehetnek, de például az elmúlt években a gazdasági versenyhivatal javaslatára került be a jogszabályokba a család, mint egy védendő entitás gyakorlatilag a fogyasztóvédelmi törvények által. Tehát a családi kötelék is alapvetően egy ilyen sérülékeny fogyasztói csoportnak tekinthető. Ez azt jelenti, hogy a különböző vállalkozások, a cégek, mondjuk a kereskedelmi kommunikációik során olyan üzeneteket fogalmaznak meg, melyek kifejezetten ezeknek a sérülékeny fogyasztói csoportoknak szólnak, mondjuk betegeknek próbálnak gyógyszereket eladni, vagy időseket próbálnak rávenni valamilyen vásárlásra, Tehát próbálják valamilyen módon pszichésen is befolyásolni ezeket a kiszolgáltatottabb csoportokat, vagy például mondjuk szerencsejáték függőknek próbálnak különböző illegális online szerencsejátékokat értékesíteni, különböző illegális szolgáltatásokat eljutatni hozzájuk, akkor ezek a cégek, ezek sérülékeny fogyasztói csoportokkal szemben hajtanak végre fogyasztóvédelmi jogsértéseket, és ilyenkor ezek a hatóságok, például a gazdasági versenyhivatal is sokkal szigorúbban jár el ezekkel a cégekkel szemben. Egyrészt különösen figyelik a kollégáim ezeket a kereskedelmi gyakorlatokat, tehát a GVH is különösen figyel arra, hogy a sérülékeny fogyasztói csoportokat védje. Az online térben is, vagy akár az offline térben is, nagyon gyakran például az online térben követnek el jogsértéseket ezekkel a csoportokkal szemben, különböző káros kereskedelmi gyakorlatokkal. Majd amikor aztán a gazdasági versenyhivatal versenytanácsa dönt egy ügyben, és bírságot szab ki, akkor ez kifejezetten súlyosbító körülménynek tekinti, amikor egy tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat az egy sérülékenyebb fogyasztói csoport ellen irányult.
A sokszori tájékoztatás, figyelemfelhívás az alkalmas eszköze lehet, hogy ezek a csoportok felfigyeljenek az esetleges, lehetséges vagy gyakran előforduló jogsértésekre, megtévesztésekre?
A gazdasági versenyhivatalnak számos eszköze van arra, hogy egyrészt jó irányba terelje a vállalkozásokat, illetve a fogyasztókat edukálja, bővítse a fogyasztók ismereteit, még tudatosabbá tegye a fogyasztókat. Egyrészt nyilván, mint hatóságnak, a GVH-nak vannak különböző hatósági eszközei, tehát tud szankcionálni bizonyos cégeket, meg tud bírságolni. Ugye az elmúlt évben is a gazdasági versenyhivatal 2024-ben több mint 4,2 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot szabott ki az egyes ügyekben. Tehát ez egy nagyon erős, visszatartó eszköz a vállalkozások számára, hogy a gazdasági versenyhivatal nagyon kemény bírságokat tud kiszabni. Ugye a bírságösszeg, a maximálisan kiszabható bírságösszeg is folyamatosan emelkedik az elmúlt években, emelkedett az elmúlt években. Ez most már az előző évi nettó árbevételnek akár a 13%-a is lehet kiszabható bírság egy vállalkozással szemben. Ugyanakkor önmagában a szankcionálás, a bírságolás az nem célja, nem elsődleges célja a gazdasági versenyhivatalnak, ezért egy nagyon erős edukációs, tájékoztató kampányt is folytatunk. Ennek is alapvetően két oldala van. Egyrészt a fogyasztókat próbáljuk edukálni, még tudatosabbá tenni, felhívjuk a figyelmüket arra, hogy az egyes piacokon, az egyes területeken milyen veszélyek leselkednek rájuk. Éppen a napokban teszünk közzé például a videójátékokkal kapcsolatos kockázatokat és veszélyeket feldolgozó, ismertető, tájékoztató összefoglalót, hiszen azt tapasztaljuk, hogy egyre többen vannak, akik ilyen online, digitális videójátékokkal játszanak, viszont rendkívül sok veszélynek vannak kitéve ebben a digitális térben, például különböző nem kívánt vásárlásokra veszik rá a fiatalokat ezáltal, hogy az szükséges, hogy előre jussanak egy játékban, hogy mondjuk megvegyenek bizonyos jogokat, és így tudnak mondjuk a játékban előrelépni, ugye itt számos veszély leselkedik rájuk, és nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, vagy helyezünk arra, hogy a jogkövetésre törekvő vállalkozásokat is minden eszközzel támogassuk, hiszen egyébként azt tapasztaljuk nagyon sokszor, hogy maguk a vállalkozások nem szándékosan követnek el bizonyos jogsértéseket, hanem talán nincsenek tisztában minden jogszabállyal, minden olyan előírással, amit be kell tartaniuk, és például egy piacon, egy nagyon intenzív piaci versenyben a vállalkozások ugye megpróbálnak versenyezni a fogyasztókért, a fogyasztókat megpróbálják elérni, és ilyenkor bizony sokszor átlépnek olyan határokat, amelyeket már a jogszabályok szerint nem szabadna átlépniük. Ezért fontos az, hogy felhívjuk a figyelmet a vállalkozásoknak is a különböző szabályok betartására, és többek között a Magyar Compliance Akadémia, ugye aminek egy rendezvényét tartottuk, ennek az egyik célja az, hogy felhívjuk a figyelmet az adott területen jelentkező szabályokra, és hogy milyen előírásokat kell betartaniuk a vállalkozásoknak, pontosan azért, hogy ezáltal is megelőzzük a különböző jogsértéseket.
Egyébként az akadémia előadásai, rendezvényei folytatódnak hamarosan?
Igen, a Compliance Akadémia az folytatódik, ugye a különböző szabályozott tevékenységek és a fogyasztóvédelem kapcsolat rendszerét vizsgáltuk. Ugye ide tartozik például a dohánykereskedelemmel kapcsolatos előírások, vagy a szerencsejátékokkal kapcsolatos előírások, az online szerencsejátékokkal kapcsolatos különböző jogsértések és veszélyek, ezek a terítékre kerültek. Márciusban lesz egy következő rendezvényünk, ahol a közbeszerzések és a versenyjog és a versenyjogi szabályok kapcsolatrendszere került terítékre, és tervezünk még például olyan témát is majd a közeljövőben, mint az úgynevezett zöld megfelelés, a zöld marketing, az úgynevezett zöldremosás vagy greenwashing, hiszen azt látjuk, hogy a különböző kereskedelmi kommunikáció cég során. Nagyon sok cég alkalmaz különböző a fenntarthatóságra, a környezetvédelemre vonatkozó állításokat, és a kampányaik során ezeket alkalmazzák. Ugyanakkor nagyon nagy zűrzavar van ezen a területen, és szeretnénk, hogyha mind a fogyasztók, mind pedig a vállalkozások tisztán tudnának látni ebben a zöld üzenetek világában. Ezért még idén, az első fél évben például a zöld megfelelés témakörében is szervezünk hasonló rendezvényt.
13 különböző játék konzolokon, illetve számítógépen elérhető népszerű játékot vizsgált meg nemrég a gazdasági versenyhivatal. A versenyhatóság szakértői szerint kiemelt problémát jelent a játék során a virtuális valuták használata, amelyek részben a játék menettel, részben kizárólag pénzért lehet megvásárolni. A vizsgálat eredményeiről Sipos Ildikó kérdezte Gondolovics Katalint, a gazdasági versenyhivatal sajtószóvivőjét.
A gazdasági versenyhivatal nagy figyelmet fordít a sokak által nagyon kedvelt mobil és videójátékok vizsgálatára, hiszen számos kutatás bizonyítja, hogy egyre több időt töltenek fiatalok és az idősebb generáció is a játékokkal. Most a videójátékok területét vizsgálta meg a versenyhivatal ebben az elemzésben. 13 játékkonzolon, illetve számítógépen elérhető népszerű játékot vizsgált meg a gyors elemzés keretében. Számos problémát tárt fel a vizsgálat. Kiemelt problémát jelent kettős virtuális valutáknak a használata. Ezek egy része a játékon belül szerezhető meg, másik részét viszont valódi pénzért lehet megvásárolni. Leggyakrabban az úgynevezett skinek vásárlására használhatják fel a játékosok. Jelentős hatással lehet magára a játékmenetre is, és előnyhöz juttathatja a fizetős játékosokat. Ezáltal torzíthatja a játékélményt. Problémát jelent továbbá, hogy a pénzért megvásárolható valuták esetében nagyon nehezen követhető az átválthatóság, hogy forintban pontosan milyen értéket képviselnek ezek a virtuális fizetőeszközökben meghatározott árak. Nagy kockázat az úgynevezett loot box rendszer, ami úgy működik, mint egy zsákba macska. Nem tudjuk, hogy az adott összegért megvásárolt ajándék csomagban mi van benne. A GVH felhívja a figyelmet a költések nyomon követésére és annak mérlegelésére, hogy az elérhető előnyök megérik-e a befektetett pénzt. Egyre jellemzőbb, hogy napi, heti vagy szezonális jutalmakat adnak a játékokon belül, ezzel egy rendszeres bejelentkezésre késztetik a játékosokat, ami hosszú távon frusztrációt és kényszer érzetet okozhat.
Vannak ugye olyan említett játékosokat befolyásoló, kedvezőtlenül befolyásoló tényezők, amikre érdemes odafigyelni, hogyan lehet ezeket kiküszöbölni, mit tanácsol a gazdasági versenyhivatal a játékosoknak.
Nagyon fontos, hogy mindig figyeljék a játékon belül költéseiket. Mielőtt valódi pénzért vásárolnak virtuális valutát, váltsák át, nézzék meg, hogy pontosan mennyi összeget fognak elkölteni. Legyenek figyelemmel arra is, hogy amennyiben egy játékon belül termékért kétféle virtuális valutával lehet fizetni, sokszor az árakat úgy határozzák meg a forgalmazók, hogy a valódi pénz költésére ösztönzik a játékosokat. Ja, hogyha kisebb gyerekekről beszélünk, akkor ugye a szülők számára is megfogalmazott tanácsokat a versenyhivatal, igyekezzenek figyelemmel kísérni a gyermekük által használt játékokat, az életkori besorolást is figyeljék, hogy csak olyan játékkal játszon a gyermek, ami az ő életkorának megfelelő, beszélgessenek a gyerekekkel, tudatosítsák, hogy milyen trükkökkel próbálják befolyásolni a játékkészítők őket, egyezzenek meg, hogy milyen összegben és milyen gyakorisággal vásárolhat a gyermek a játékon belül.
Gondolovics Katalint, a gazdasági versenyhivatal sajtószóvivőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Megszületett a döntés, utcára vonulnak a bírók február 22-én, tájékoztatta az Inforádiót a Magyar Bírói Egyesület elnöke. Boros Katalin hangsúlyozta, a tavaly őszi négyoldalú megállapodás nagy felzúdulást keltett a bírói karon belül, és úgy érzik, fel kell hívni a nyilvánosság figyelmét a bírói függetlenségre. Retorziótól a demonstráció miatt nem tartanak. A hazai bíróságokon összesen 2700 bíró és 800 titkár dolgozik, egyharmaduk a Mabie tagja. Tatár Timea interjúja.
Az a döntés született, hogy a Magyar Bírói Egyesület országos választmánya 2025. február 22-ére egy demonstrációt hirdetett az igazságszolgáltatás függetlenségéért, a jogállami igazságügyi jogalkotásért, bírói véleménynyilvánítás szabadságáért, a hivatáshoz való bérért demonstrálunk, erre szeretnénk felhívni a társadalom szélesebb rétegeinek a figyelmét.
Mennyi tagja van a MABI-nak, illetve hát hány résztvevőre számítanak?
Az Egyesületünknek 1000 fölötti taglétszáma van, csak bírótagunk lehet, illetve bírósági titkár fogalmazó. A demonstrációnál én minél több emberre, támogatóra számítok, mindenkit várunk, aki úgy gondolja, hogy fontos a társadalom számára az, hogy a bírói függetlenség az működjön, létezzen.
Mit lehet tudni magáról a demonstrációról? Például talárban fognak vonulni, honnan, nem, hová mennek?
Nem fogunk talárba vonulni, ez a jelenlegi jogszabályok szerint a talár az a bíróságon belül viselhető megfelelően, tehát mi ezt nem szeretnénk megszegni, és a Kossuth térre lenne a gyülekező, és az igazságügyi minisztérium elé vonulnánk majd.
Petíciót is szeretnének majd átadni?
Nem. Felszólalók lennének, nevüket pedig később hoznánk nyilvánosságra.
Lengyelországban mondhatjuk azt, hogy hagyománya van a bírósághoz kapcsolódó tüntetéseknek, Magyarországon nincsen. Miért tartották azt fontosnak, hogy akkor most ezzel utcára vonuljanak?
A tavaly őszi négy oldalú megállapodás után olyan erőteljes felháborodás volt a bíróságon belül, a bírói karon belül, és azt követő események, ugye, amikor úgy fogadták el különböző alaptörvény, illetve jogszabálymódosításokat, hogy nem volt arra lehetősége, hogy érdemben megnyilvánuljon az OBT, illetve az érdekképviseletek, valamint a bírói karnak a résztvevői, hogy úgy gondoltuk, hogy fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy ez nem felel meg a jogállami elveknek, be kell vonni az érintetteket a jogalkotási folyamatban, és vegyék figyelembe a mi véleményünket, és most több olyan jelenség van, ami úgy érezzük, hogy veszélyt jelenthet a bírói függetlenségre. Megnyilatkozásokból úgy érezzük, hogy ki kell fejtenünk a szélesebb nyilvánosság számára is a véleményünket, hogy tartsák tiszteletbe a mi függetlenségünket.
Nem tartanak-e retorzióktól, hiszen a MABIE egy egyesület, nem egy szakszervezet, ami némi védelmet jelenthet mondjuk a tagoknak.
Nem tartunk retorzióktól, és egyébként pedig a mi szervezetünk az érdekképviseleti szervezet, tehát a szakszervezetre vonatkozó jogosítványok közül több minket is megillet a vonatkozó jogszabályok szerint, de én úgy gondolom, hogy Magyarországon tiszteletbe tartják a mi függetlenségünket és a jogszabályokat, és a véleménynyilvánítás, illetve a gyülekezési jognak a szabadsága, illetve a joga az a bírókat, illetve a bíróságon dolgozókat is megilleti.
A Magyar Bírói Egyesület elnökét, Boros Katalint hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Milyen szabályokat kell figyelembe venni, és milyen nyilatkozatokat kell tenni kiskorú személy, azaz gyermek örökössé nevezése esetén? Erről kérdeztem Buzsó Ildikó, budapesti közjegyzőhelyettest.
Azt viszonylag könnyű belátni, hogy egy kiskorú örökölhet, de ha az ember elkezdi ezt a helyzetet tovább gondolni, akkor azt is könnyű belátni, hogy a gyermek öröklése esetén előállhatnak olyan élethelyzetek, amikor nem lehet a lovak közé dobni a gyeplőt, mert a gyermek érdekét jogszabállyal, törvénnyel, magyarán erősen kell védeni. Buzsó Ildikó közjegyzőhelyettes van a telefonnál. Tényleg ugyanúgy örökölhet egy gyermek, mint egy felnőtt?
Igen, ugyanúgy, legalábbis a vagyon megszerzése, arra nincsenek speciális szabályok. A kiskorú ugyanúgy örököl, mint egy nagykorú. Vagyon megszerzésében nem vonatkoznak speciális szabályok a kiskorúra, inkább a vagyon kezelése. A megszerzés követően a vagyonkezelésében vannak különbségek a kiskorúak és a nagykorúak örökösnek nevezése között.
Mik a főbb különbségek? Azt mondjuk én mindjárt gyorsan be tudom látni magamtól is, hogy mondjuk terheket nem szerencsés, ha egy kiskorú örököl tisztán.
Így van, nyilván. A gyámhatóságnak lesz szerepe egy nagykorú esetében, maga dönt, hogy elfogadja-e az örökséget. A kiskorú nem saját maga teszi meg a jognyilatkozatait. Egy kiskorú vagy cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes. A szülője az, aki jogosult és egyúttal köteles őt személyi és vagyoni ügyeiben képviselni. Hát ő az, aki majd a vagyona kezelésében eljár a személyek előtt.
A kiskorú vagyonának kezelőjét kötik-e korlátozó szabályok? A vagyonnal bármit lehet csinálni, azt az ember akár föl is gyújthatja, kockázatos üzletekbe is befekteti, de azt is könnyű belátni, hogy ez egy kiskorúnál nem volna valami szerencsés.
Igen, nem volna. Egy szülő nem tartozik számadási kötelezettséggel a gyámhatóság felé. Ugye elsődlegesen a kiskorú szülője a gyermek törvényes képviselője, ezáltal vagyonának a kezelője is. Vannak korlátok, amikor szükséges a gyámhatóság közreműködése a vagyonkezelése során is, gyámhatóság jóváhagyása szükséges egyes ügyletekhez, például az ingatlan eladáshoz, ingatlan nem tehermentes megszerzéséhez, vagy akár csak akkor is, amikor egy örökséget szeretne visszautasítani kiskorú nevében.
Van-e arra vonatkozóan szabály, hogy a kiskorú vagyonát hogyan kell kezelni? Kötelese abban haszonnak keletkeznie? Magyarán megmondja bárki, hogy ezt csak állampapírba lehet fektetni, vagy vásárolhatok belőle technológiai részvényt is?
Nem. Ugye szülőnek nem mondja meg a jogszabály, hogy hogyan fektesse be a kiskorú vagyonát, az a saját gyermekének a vagyonát. Így nem vonatkoznak olyan szabályok, mint egy gyámra például.
A gyám nem csinálhat azt, amit akar? Tehát neki muszáj biztonságosan befektetni a gyermek vagyonát, ha neki egyáltalán befekteti?
Igen, igen, tehát neki nyilván, de egy szülőre nem vonatkoznak ilyen szabályok.
Hogyan történik a gyakorlatban a kiskorú öröklése? Ugye van végintézkedéssel elinduló örökség, meg annak hiányában van a törvényes öröklés. Ez a kiskorúnál ugyanígy történik?
Természetesen. Ugyanúgy örököl a kiskorú, mint a nagykorú. Semmilyen más különbség nincs, csak az, hogy nem ő maga teszi a jognyilatkozatait az öröklés a hagyatéki eljárás során.
Hogyan történik ez a gyakorlatban? A szülőt idézik a hagyatéki eljárásba?
Igen, tehát aki a jognyilatkozatokat fogja tenni, az a törvényes képviselő, szülő vagy a gyám.
A szülő előtt a közjegyző ismerteti a vagyon miben létét, és a szülőnek akkor ott kell döntenie, hogy a karon ülő gyermek nevében ő milyen nyilatkozatot tesz?
Igen.
Milyen kérdések szoktak fölmerülni ebben a gyakorlatban? Ugye nem mindenki automatikusan járatos az öröklés szabályaiban, van, amikor egészen furcsa kérdések is megfogalmazódhatnak.
Túlterhelt hagyatékot nyilvánvalóan egy szülő nem szeretne elfogadni. Ilyenkor ő megkérdezi, hogy itt elég-e az, hogyha ő nyilatkozik, vagy szükséges-e hozzá a gyámhatóság is, gyámhatóság jóváhagyása is. Ugye erre nyilván az a válasz, hogy igen, kell.
Mit jelent a túlterhelt hagyaték kifejezés? Vannak bonyolult hagyatékok, üzletrészekkel, ezer más dologgal, földrészletekkel az ország másik részében, iszonyú kusza tud lenni. Hogy látják át, hogy mi az, ami túlterhelt, és mi az, ami még nem túlterhelt?
A túlterhelt az annyit jelent, hogy a hagyatéki tartozások meghaladják a pozitív, tehát a negatív vagyon meghaladja a pozitív vagyont. Így beszélhetünk túlterheltségről.
Amikor egy hagyaték túlterhelt, akkor azt vissza kell, vagy vissza lehet utasítani? A kettő között árnyalatnyi különbséget érzek.
Lehet. Tehát ilyen maga dönti el a képviselő, törvényes képviselő, hogy visszautasítja el a gyermek nevében a túlterhelt hagyatékot.
Egyben lehet visszautasítani a hagyatékot, vagy lehet belőle mazsolázni, és azt mondani, hogy a terheket nem szeretném örökölni, de a termelő részeket, azokat meg igen, a gyermek nevében.
Sajnos nem lehet mazsolázni, egyben lehet visszautasítani. Nagyon kivételes, amikor mazsolázni lehet, ezek a termőföldek esetében játszanak csak szerepet.
Termőföldnél azért, mert kell hozzá egy aranykalászos gazda bizonyítvány, hogy az ember azt megörökölhesse, meg helyben kell lakni, tehát a termőföldre vonatkozó speciális szabályoknak is meg kell felelni, mondjuk egy másfél éves gyermeknek? Ilyenkor? Ez a magyarázata?
Hát inkább az a magyarázata, hogy a termőföldet művelni kell, és senkitől nem várható el, hogy ő olyan kötelezettséget vállaljon magára, amit nem fog tudni teljesíteni. Tehát ez a jogszabály indoka annak, hogy vissza lehet utasítani. Meg nyilván vannak ezek a kritériumok is, hogy aranykalászos gazda, földművesnek kell valakinek lennie ahhoz, hogy több területet is birtokoljon. De alapvetően azért lehet visszautasítani, mert azt a kötelezettséget ő nem biztos, hogy fogja tudni teljesíteni.
Hova megy tovább a visszautasított örökség? Kié lesz a következő, és ha ő is visszautasítja azután, meg azután?
Megy tovább. Tehát úgy kiesetnek tekintendő egy visszautasított, és aki a sorban, a törvényes örökös rendjében a következőnek tekinthető, ő rá száll, vagy ő is nyilatkozhat esetlegesen visszautasításról, hogyha ha végrendelettel szállt volna rá, de van egy korábbi végrendelet, akkor a korábbi végrendelet szabályait is meg kell vizsgálni. Tehát keres tovább a közjegyző örökös után.
Mi történik, ha a gyermek felcseperedik, és betölti a 18. életévét kell, hogy betöltse, hogy tudjon rendelkezni?
Igen, de ezt is csak főszabályként mondhatjuk ki, mert a jelenlegi magyar szabályok szerint egy 16 évesből is válhat nagykorú házassággal, tehát inkább úgy a pontos, hogyha nagykorúvá válik, akkor már maga rendelkezik.
Ilyenkor van valamilyen átadás, átvétel, kell újból a közjegyzőhöz menni, vagy ez automatikusan a maga útján megy, és a 16 éves házasságot kötött gyermek egyszer csak azon kapja magát, hogy egy jelentős, vagy kevésbé jelentős vagyont örökölt.
Eleve ő örökölte meg ezt a vagyont, tehát eleve az ő nevén van, csak nem ő a kezelője. Tehát ehhez nem kell már még egyszer a közjegyzőhöz menni. Ő utána már jogosult lesz nyilatkozatokat tenni, hiszen nyilvántartásokban eleve ő van feltüntetve tulajdonosként.
Elég annyit tennie, hogy bemegy a személyi igazolványával és a házassági anyakönyvi kivonatával, ha mondjuk a 16-ot vesszük alapul, és onnantól kezdve rendelkezhet mindennel, anélkül, hogy a rendelkezés jogáról bárkinek ezzel párhuzamosan le kéne mondania. Jól értem?
Hát igen, az egy hosszabb folyamat, hogy ő egy 16 éves nagykorúvá váljon, igen, de alapvetően neki ezt nem kell külön már igazolnia.
A gyakorlatban sokszor neveznek kiskorút örökösnek? Vagy ezt azért inkább igyekeznek az emberek elkerülni?
Ezt inkább igyekeznek elkerülni a végrendelkezők. Sok végrendelkező nem szeretné azt, hogy a gyermek szülője legyen a vagyonkezelője. Ennek több oka lehet. Legtipikusabb eset például a különélő szülők gyermekeinél tapasztaljuk ezt, hogy nyilvánvalóan a gyermekét szeretné örökösnek nevezni, aki még kiskorú, viszont nem szeretné, hogy a másik szülő kezelje azt a vagyont, ami tőle háramlik a gyermekre.
Ezt könnyű belátni, nem szoktak szépek lenni általában a különélési történetek.
Sajnos igen. Ez az egyik, amikor igyekeznek ezt elkerülni. Viszont nyilván a végakaratuk az, hogy az ő gyermekük örökölje a vagyont, legalábbis őt gazdagítsa az a vagyon. A másik eset, az is egy elég szomorú eset, amikor egy generáció kihagyásával szeretne valaki végrendelkezni. Ez valami konfliktus vagy történt a saját gyermekével, és ezért inkább az unokájára szeretné hagyni a vagyont. Ez egy hallgatólagos kizárásnak is mondhatjuk.
Jogi lehetőségük van rá, vagy ilyenkor valami súlyos indokot kell a végrendeletbe beleírni, hogy miért szeretné a saját gyermekét átugrani?
Nem kell indokolnia. Van rá jogi lehetősége természetesen, és arra is vannak jogi lehetőségei, hogy meghatározza, hogy ki legyen ennek a vagyonnak a kezelője, hogyha kiskorú örökölné meg ezt a vagyont.
Ez ugyanaz, mint a bizalmi vagyonkezelés, vagy ez egy teljesen más intézmény?
A bizalmi vagyonkezelés egy megoldási javaslat lehet. Valószínűleg az egyik az én általam hozott három példából a bizalmi vagyonkezelés a legjobb javaslat arra, hogy elkerüljük azt, hogy a szülő kezelje a vagyonát a kiskorúnak.
Mi a másik kettő?
Másik kettő, a polgári törvénykönyv lehetőséget ad arra, hogy a vagyont juttató személy, tehát jelen esetben a végrendelkező, kikösse a végrendeletben, hogy a kiskorúra háromló vagyont a szülője nem kezelheti.
Akkor
ebben
ki?
Az ekkor a gyámhatóság fog úgynevezett vagyonkezelő gyámot kirendelni, aki kirendelésekor figyelembe veszi a vagyont juttató személy javaslatát is. A kiskorú nem fog gyámság alatt állni, de a vagyonát egy gyám fogja kezelni.
Bozsó Ildikó, budapesti közjegyző helyettest hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is. Köszönöm figyelmüket. Exterde Tibor vagyok.